a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány elkötelezett a nyugdíjak vásárlóerejének növelése mellett, és reálértéken növekvő idős ellátásokat szeretne, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely emlékeztetett, a kabinet ebben a hónapban ismét kifizeti a 13. havi nyugdíjat, habár ezt Brüsszelből és a hazai ellenzék is folyamatosan támadja. Jelezte azt is, az időseknek továbbra is nagy segítséget jelent a rezsicsökkentés, megismételte, hogy az 5000 fő alatti településeken élő nyugdíjasokra is kiterjesztik az otthonfelújítási programot. 9000 kérelem érkezett eddig a munkáshitelre, 2600 esetben már megtörtént a kifizetés, jelezte a miniszter. Elhangzott, a Széchenyi hitelkártya program kamata 3%-ra csökken márciustól, indul az új lakásfejlesztési tőkeprogram 200 milliárd forint értékben, ez elsősorban Budapesten és a megyei jogú városokban mérsékelheti a lakásárak növekedését. Szó volt arról is, hogy a Rákos rendező ügyében megjelenik egy kormányhatározat. A budapesti közművek non-profit ZRT elővásárlása után a fejlesztési lehetőségek biztosítására a fővárosnak lesz innentől lehetősége, így a terület megtisztítására is. Magyarországnak érdeke az ENSZ fennmaradása és hatékony működése, ezért a kormány készen áll részt venni a világszervezet valódi gyors reformjára irányuló közös munkában, között a külgazdaság és külügyminiszter a New York-i látogatását követően. Szijjártó Péter arról számolt be a Facebookon, a szakpolitikáért felelős ENSZ főtitkár helyettessel Guy Ryderrel folytatott megbeszélése után, hogy a világszervezet súlyos kihívások előtt áll. Éppen Budapest bizonyította, az ENSZ működésének decentralizációja a jó irány, fővárosunkban számos ENSZ intézmény működik hatékonyan, és mi készen állunk még több befogadására, húzta alá. A kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 0,4, naptárhatástól megtisztítva 1%-kal haladta meg a 2024 decemberében az előző év azonos időszakit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 0,5%-kal bővült, míg az üzemanyagok esetében 6,9%-kal mérséklődött az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az ipari termelés volumene decemberben 5,3, munkanaphatástól megtisztítva 6,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, közölte a KSH első becslés alapján. A kibocsátás 1,8%-kal kisebb volt a novemberinél. Tavaly az ipari termelés volumene 4%-kal kevesebb volt, mint 2023-ban. Módosítja a kisvállalkozások számára megalkotott technológiai hitelprogramok feltételeit a Nemzetgazdasági Tárca. Az igényelhető hitelösszeg a Budapesten kívüli projektek esetén 100-ról 150 millió, a budapesti fejlesztéseknél 50-ről 75 millió forint emelkedik. Továbbá 18-ról 24 hónapra nő a projektek megvalósítására adott idő. Több mint 4 milliárd forintos kerettel új pályázatot hirdet a miniszterelnökség az 5000 főnél népesebb városokban működő civil szervezetek számára. Ingatlan vásárlására és felújítására, gépjármű beszerzésre, program támogatásra, eszközbeszerzésre és kommunikációs tevékenységre kérhetnek pénzt február 10-e és március 12-e között. A megemelt bérek visszaállítják a pedagógus szakma vonzerejét, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Kossuth Rádióban. Rétvári Bence emlékeztetett, tavaly átlagosan 32,2%-kal nőtt a tanárok fizetése, most január 1-től újabb 21,2%-kal. A megelőző két évben is volt 10-10%-os emelés, így négy év alatt csak nem megduplázták a béreket. Több horvátországi oktatási intézmény kapott bombafenyegetést. Éjszaka Zágráb oktatási intézményei olyan e-maileket kaptak, hogy robbanó szerkezeteket helyeztek el az iskolákban, a helyszínekre rendőröket küldtek ki, és több más városban is voltak újabb fenyegetések. A palesztin vezetők visszautasították a gázai övezet átvételére vonatkozó amerikai javaslatot. Donald Trump elképzelését a Hamász egyik képviselője, az Arab Liga, Szaúd-Arábia, a török külügyminiszter is elfogadhatatlannak nevezte, a német államfő pedig kétségeinek adott hangot. Az amerikai elnök az izraeli miniszterelnökkel tartott washingtoni tárgyalása után beszélt arról, hogy az USA átvenni a háborúban a gázai vezetet, szerinte Jordánia és Egyiptom adhatna területet a palesztin lakosságnak építendő települések számára. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen kisütött a nap, de egyre több már felettünk a felhő. Csapadék nem hullik, sokfelé felerősödik a szél. A csúcshőmérséklet plusz 4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A bemondót Berec Renátát hallják. Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásáról tartottak sajtótájékoztatót február 3-án Veszprémben. A sajtótájékoztató kezdetén levetítették a Bódi Mária Magdolna életpéldájáról szóló, most készülő, 8 epizódos animációs kisfilm sorozat első részét, majd Kulcsár Dávid, a Szent Mihály Főszékes Egyház káplánja, a boldoggá avatandó életéről, hitbeli elkötelezettségéről beszélt. Őt hallják most.
Történelmi jelentőségű esemény, mind a főegyházmegye, mind a város, de ilyen értelemben a magyar egyház számára is. Veszprémi főegyházmegyének az első ünnepélyes boldogavatása lesz ez a történelemben, és néhány szót szeretnék csak itt bevezetőben Magdi életéről elmondani. Elsődlegesen, ami nagyon sokak számára már nyilvánvaló és eszükbe jut, hogy ez a fiatal, 24 éves lány vértanúságot szenvedett 1945. március 23-án, amikor a II. Világháború idején a front litérre az ő halálának helyéhez, lakóhelyére érkezett, de ennél sokkal mélyebb és több és jelentőség teljesebb volt az ő keresztény élete, hiszen a mindennapokban is megmutatkozott az ő életszentsége, azok az értékek, amelyeket képviselt, a mai napon is, a mostani korunkban is fontosak, különösen is az ifjúság számára. Ezeket is szeretnénk a boldogavatásra való fölkészülésben kidomborítani, és nagy áldás, hogy ismerhetjük az ő életét, az életének a körülményeit, hiszen már 1945. májusában az akkori veszprémi megyés püspök, a későbbi herceg primás, Mindszent József bíboros, Mindszent József akkori veszprémi megyés püspök elindította a boldogavatási eljárásnak az első szakaszát, a tanúknak a meghallgatását, azoknak, akik szemlélték és ismerték az ő életét, és ebben nagy segítségére volt az akkori vizsgálódásoknak azok a lelki pásztorok, akik Magdinak a lelki vezetését vállalták, például Temesi József atya vagy Orosz Antal atya, akik beszámoltak az ő életéről, az ő Jézushoz való elkötelezett tartozásához. És aztán megindult ez az akkor rövid ideig tartó eljárás, de ezt követően a diktatúra éveiben nem lehetett erről a boldogavatási eljárásra gondolni, nem lehetett Magdinak a személyéről beszélni, és meg kellett várni egészen a rendszerváltásnak az elmúlását, hogy tudjon folytatódni az egyházmegyei eljárás, ami aztán több szakaszban történt meg. Legjelentősebb állomásához ez 2012 és 2017 között érkezett, amikor az egyházmegyei szakaszt zajlott dr. Márfi Gyula veszprémi érsek úrnak a vezetésével, és aztán dr. Udvardi György érsek úr is ezt folytatta, amikor veszprémi érsekké kinevezték, és aztán a Vatikánba került már 2017-ben az eljárás, és utána is aztán zajlott ez tovább, és eljutottunk az utolsó pontig, amikor 2023. május 23-án Ferenc pápa határozatot hozott, egy dekrétumot, amelyben kihirdette Bódi Mária Magdolna boldogavatásának a lehetőségét, és ekkor ezután kezdődhetett meg az a készület, aminek most már mondhatjuk így a finisében vagyunk. Ez egy több pontos készület, hiszen készülünk lelki szempontból, készülünk azzal, hogy megismertessük az ő életét, az ő krisztusi erényeit, hiszen erre azért is szükség van, hiszen több évtizeden keresztül nem szabadott róla beszélni, megkopott az emlékezet, és ezért is nagyon fontos, hogy élővé tegyük az ő ismeretét. De nem csak az a célunk, hogy most ebben az utolsó hónapokban megtegyük ezt a lelki felkészülést, vagy önmagában az ő megismertetését, hanem a boldoga avatás utáni hatásáról is szeretnénk szólni, hiszen célunk az, hogy egyszer majd őt a szentek sorában is tisztelhessük, és szeretnénk majd a boldoga avatás után is élővé tenni az ő emlékezetét és tiszteletét. nagy öröm és ünnep ezt főegyházmegyénk számára, de az egész magyar egyház számára, tehát egy országos jelentőségű eseményről van szó, amelynek készületében vagyunk. Szeretnénk mindenki számára, különösen a fiatalok számára példaként állítani az ő Istennek fölajánlott életét, az ő tisztaságát, az ő vértanúságát, elkötelezettségét, és ilyen értelemben szeretnénk, hogy minél többen részesülhessenek ebből a gazdag életútból. Szeretném felolvasni azt a közleményt, amelyet az Esztergom Budapesti Főegyházmegye juttatott el számunkra. A Szent Atya Penya Parra érsek úr útján Erdő Péter bíboros bízta meg, hogy idén április 26-án Veszprémben Isten szolgálója Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását hivatalosan kihirdesse az ünnepi liturgia keretében. A tervek szerint a szertartás során az új boldog erekjéjét a magyar szentek erekjéjét tartalmazó missziós keresztben helyezik el, amely a budapesti városmisszió és az eukarisztikus kongresszus, valamint a pápa látogatás jelképévé is vált. Utoljára Magyarországon a boldoga avatást pápai megbízottként Erdő Péter bíboros 2006-ban végezte, akkor salkaházi sára vértanút iktatták a boldogok sorába.
Porga Gyula, a város polgármestere arról beszélt, hogy Veszprém az ősi egyházmegye központja, méltó helyszíne Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának.
A polgármester mindig a városról kell, hogy beszéljen, és a kapcsolat, azt gondolom, hogy Veszprémben a szentek, illetve a boldogok és a város kapcsolatáról nagyon sokat lehetne, konferenciákat meg lehetne tölteni, hogy milyen is a viszonyunk. Ennek a városnak a gyökerei, azok a kereszténységgel együtt eresztettek gyökeret itt ezen a vidéken. Azt is el szoktuk mondani, hogy ha valaki itt a Sédvölgyön végig sétál, akkor nem csak a városnak a testét, nem csak a fizikai megvalósulását, hanem a lelkét is talán egy kicsit meg tudja érinteni, hiszen azok a szentek, akik ehhez a városhoz kötődtek, vagy azok a boldogok, akik a távoli történelmi múltban kötődtek ehhez a városhoz, azok tulajdonképpen itt a vár dombon, illetve ebben a völgyhöz kötődtek. Döntően és alapvetően határozza meg a városnak a múltját, és nekem meggyőződésem, hogyha valami a múltat meghatározza, akkor a jelenre is kell, hogy hatása legyen. Ugye mi itt Veszprémben a élhetőségi ambícióink vannak, abba szeretnénk mindig előre lépni, és az élhetőségnek van egy nagyon fontos feltétele, ez a társadalmi tőkének hívják, ami a város múltjához való viszonyt, meg a város identitását jelenti. És én azt gondolom, hogy amiről ma beszélünk, az pont ezt a gyökeret célozza. Ez a városnak a lelke tulajdonképpen. És az, hogy ez nem csak a történelmi múltban, hanem a közelmúltban is vannak olyan vértanúságok, vannak olyan jelenlétek, vannak olyan gesztusok, van olyan erős hit, ami a történelmet tovább tudja örökíteni, és a mi városi identitásunkat, ahhoz a közösséghez, amihez tartozunk, az tovább tudja erősíteni. Hiszen meggyőződésem szerint minden veszprémi büszke azokra a történelmi személyiségre, akik valamikor itt jártak ezeken a köveken, és vagy a város, vagy az ország, vagy a nemzet, vagy Európa kultúrájához járultak hozzá, és három szent és három boldog az, aki ténylegesen fizikailag itt járt ezeken a köveken, amelyet mi járunk, és nekem meggyőződésem, hogy ez egy olyan minta, ez egy olyan identitás, egy olyan erős kötődés, amit szerintem a maiaknak büszkének kell, hogy legyünk rá. Úgyhogy én nagy örömmel követtem tulajdonképpen a boldoggá avatási eljárást, és nagy örömünkkel fogadtuk azt a hírt, hogy sikerült. És nekem meggyőződésem és a város jövője szempontjából, amikor ilyen személyiségek kötődnek egy városhoz, azok valamilyen módon az a attitűd, ami Veszprémből ma Magyarországon köztudott, egy nagyon erőteljes és érsekatyának köszönhetően az elmúlt években nagyon erőteljesen léptünk is ebbe az irányba, hogy a épületeinknek a megújítása, hogy egyébként Veszprémben egy olyan erős zarándok turizmusnak a megjelenése is már most érzékelhető, pedig csak az építkezésnek a közepén járunk, amit nyilván a Bódi Magdinak a személyisége is tovább fog tudni erősíteni, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy az az együttműködés, ami a város, illetve az érsekség között az elmúlt években erősödött, az további gyümölcsöket fog hozni, úgyhogy én csak gratulálok, és nagy örömmel és kíváncsisággal készülünk erre a fantasztikus ünnepre, aminek mi ma élők is a résztvevői tudunk lenni.
A boldoggá avatás hivatalos mottója így hangzik. Ígérem, hogy a földbe hullott mag bőséges termést hoz. Dr. Udvardi György veszprémi érsek rámutatott, hogy Bódi Mária Magdolna élete és vértanúsága ma is fontos üzenetet hordoz.
Erdő Péter bíboros úr lesz, aki ezt az ünnepséget vezeti. Nagyon hálás vagyok a Szentatya döntésért, hiszen számunkra ez egy megtisztelő, hogy Magyarország prímása, aki már egy másik alkalommal is vezetett boldogávotási eljárást, mi esetünkben is, Bódi Mária Magdolna esetében is, ő a Szentatya képviselője. Néhány érdekes körülményt szeretnék megemlíteni a boldogávotással kapcsolatban. Az elmúlt évben kezdtük el ünnepelni Mindszenty József bíboros Veszprém püspöknek a Veszprémbe való kinevezését, és akkor még csak reménykedtünk abban, hogy talán majd azt követően a Mindszenty 80 után egy Magdi 80-at is tudunk ünnepelni, hiszen szerettük volna, hogyha a boldogávotásra sor kerül, és reménykedtünk abban is, hogy egy ilyen lelki kapcsolat is nem csak kialakul, ez megvolt Mindszenty püspök úr, illetve Bódi Mária Magdolna között, és ez a kapcsolat ez bennünket a földi tevékenységünkben is segít. Nagyon érdekes az is, hogy míg tavaly Mindszenty 80-at ünnepelhettük, ebben az esztendőben pedig bíboros úr halálának 50. évfordulójára tudunk emlékezni. És úgy nevezzük őt, mint Isten tiszteletre méltó szolgája, hivatalos megnevezése Mindszenty bíboros úrnak is ez. Mint ahogyan Bódi Mária Magdolnának is, Isten tiszteletre méltó szolgálója, tehát jogi értelemben a két személy az egyházban ugyanazt a szerepet tölti be, és ez fontos látnunk. Ezért van az, hogy mind a kettejüknek a képe a liturgikus előírásokat követve elhelyezésre kerülhetett a székesegyházban. Bódi Mária Magdolna esetében, mivel a vértanúsága bizonyítást nyert, így az ő boldogávotására most sor kerülhet. Reméljük, hogy Mindszenty bíboros úrnak a boldogávotására is minél hamarabb sor kerülhet. Ehhez az egyház előírásai szerint bizonyított érvényes csodára van szükség. Imádkozzunk ezért. Fontos körülmény az is, hogy a boldogávotás a szent évben történik. Abban a szent évben, a minden 25. évben történik, ahol a megváltásra és annak a misztériumára emlékezünk. És ennek a mostani szent évnek a jelmondatát Ferenc pápánk a római levél 5. fejezetének 5. verséből vette, a reményben nem csalatkozunk, vagy a remény nem csal meg bennünket. Hát ezt tudjuk megélni a vértanú Magdi esetében is. Mint ahogyan az is megerősítő, hogy két nap, pontosabban egyik nap és másik napon is két fiatalnak a kanonizációs eljárására kerül sor, szombaton Bódi Mária Magdolna boldogávotására, vasárnap pedig Carlo Acutis szentélvotására. Két fiatalt állít példaként az egyházunk elénk és a fiataljaink elé, így talán természetes az is, hogy itt a boldogávotásban, illetve a fölkészülésben a fiatalokra helyezzük a hangsúlyt. Fontos körülmény az is, hogy korábban boldogávatott személyek is előttünk járnak. Csak gondoljunk azra, hogy nem is olyan túl távoli múltban Apor Vilmos püspök, Meszneny Zoltán, Salkaházi Sára, Sándor István, Batthyány Stratman László, Scheffler János, Bogdán Fiszilárd boldogávotására került sor, és ezek közül Batthyány Stratman László kivételével mindannyian vértanúk voltak. És utoljára Brenner János, akinek boldogávotására Szombathelyen került sor. Mint ahogyan hallottuk, a Szentatya delegátja, eminenciás Erdő Péter bíboros úr, nagyon örülök, hogy mi prímásként ezt a szolgálatot is tudja végezni. Fontos a körülmények között az is, hogy a liturgikus emléknapját Bódi Mária Magdolnának elfogadva a megfelelő dikasztérium október 26-ában jelölte meg. Október 26-a Bódi Mária Magdolna magánfogadalmának, de életfeláldozásának a dátuma, amit Balatonfűzői templomban tett. Fontosnak tartom hangsúlyozni azt is, hogy a szükséges liturgikus szövegeknek a megírása, kialakítása, illetve jóváhagyásra való benyújtása megtörtént. Milyen szövegekről van szó? A Szent Misének a kezdő könyörgése, ami boldog esetében a Szent, illetve a Boldogról szólhat, és ugyanígy a Szentlecke, Zsoltár, Alleluja, Evangélium, illetve a egyháziak számára az officiumként emlegetett olvasmányos ivaórának a második olvasmányát is kiválasztottuk, ezt Rómába jóváhagyásra elküldtük, reményeink szerint ez elfogadásra kerül. Mint ahogyan hamarosan kész lesz azt a kép, amely majd a boldogávatáson, mint egy aláereszkedik, vagy éppen a lepel majd az előírásoknak megfelelően lehull róla, tehát ez majd ott válik nyilvánvalóvá, illetve láthatóvá, mint ahogyan az a himnusz is, ami ugyancsak a boldogávatás részeként Bódi Mária Magdolna krisztusi erényeit hivatott kiemelni és példaként állítani a boldogávatás során. Milyen pasztorális jelentőséget látunk ebben az eseményben, azon túl, hogy az egyház számára egy nagy ajándék, a magyar egyház és főegyházmegyénk számára kiemelten nagy ajándék ez. A boldogávatási ünnepségnek, mint egy üzeneteként a Magditól vett írást vesszük, ígérem, hogy a földbe hullott mag bőséges termést hoz. Döbbenetes írás ez, 1944 szilveszterén írta ezt lelki atyának, mint egy jó kívánság, mint egy bátorításként, és néhány hónappal később pedig ő maga életét áldozza. És azt tudjuk, hogy Bódi Mária Magdolna egy 1943-ban tartott lelki gyakorlat végén megfogalmazta, lelki atyának elmondta, szeretném, ha az életem fiatalon fejeződne be, és az életemet az ifjúságért ajánlhatnám föl. És egy ilyen mondatot tudott megfogalmazni, amit az Úristen komolyan vett és elfogadott. Ez vezet bennünket, mert az Isten komolyan veszi a szavainkat, mint hogyan az ő szava is igaz és hűséges hozzá mindig. Magdi személyében krisztusi erények fölragyogását látjuk, ezt emeltük ki a készület során egy munkacsoportban. Azokat a krisztusi erényeket, amelyek igazak, valósak, és amelyeket úgy próbáltunk megfogalmazni, hogy a mai fiatal számára könnyebben érthető legyen. Így tehát a természet szeretet, ami a teremtett világ védelme, a létnek az öröme, a céltudatosság, mint a remény, az erőforrás. Honnan vesszük az erőforrást? Ugye sokszor kérdezik egymástól, mi a te titkod, honnan van az erőd? Hit, kreativitás. Mennyire szükséges a kreativitás ahhoz, hogy jól tudjuk élni az életünket, de ez a szeretetnek a kreativitása. Vagy az öröm, a bátorság. És így nagyon fontosnak tartjuk kiemelni Magdi személyével kapcsolatban azt a nagyon tudatos és fölkészült apostolkodást, evangelizálást, karitatív szolgálatot, ami az ő személyét, egyéniségét jellemezte. Ezek a gondolatok megjelennek majd a boldogávatás során is. Természetesen a boldogávatás egy nagyon szép pillanat, de pasztorális feladatokat jelöl ki egyházmegyénk számára, és úgy érzékeljük, hogy ezek a célmondatok, ezek reális pasztorális igényeket is megfogalmaznak, amelyeket a boldogávatás után is fontosnak tartunk megvalósítani. Így nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy olyan ajándék, ami a lelki életünkben is gazdagíthat bennünket. És így az ő személyében is megvalósulni látszik az, amit az 1938-as eukarisztikus kongresszusra készülve egyházmegyénk hívei a Gizella kápolnában elhelyeztek, őseink hite a jövő reménye. Hát most ezt látjuk egyrésztről megvalósulni, de ugyanakkor a jövőbe is tekintünk.
Thank you.
A boldoggá avatásra a Veszprém Aréna Sport és Rendezvénycsarnok parkolójában került sor. Az előző napon pénteken este és éjszaka imádságos programokon vehetnek részt a fiatalok az arénában. Az ünnepi liturgia a Ferenc pápa 2023-as apostoli látogatása során használt oltárnál zajlik majd. A miseruhákat Magyarország legrégebbi liturgikus egyházmegyei varrodája készíti. A Szentmisén zenekar és több kórus is szolgál. A szertartás különleges része lesz az ereklye elhelyezése, amelyet fiatalok visznek az oltárhoz, és adnak át Márfi Gyula emeritus érseknek. Erdő Péter bíboros belefoglal egy ereklye darabot a missziós keresztbe, amely a magyar szentek és boldogok ereklyéit őrzi, és amely jelen volt a budapesti városmisszió az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus eseményein és Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatásán is. Emellett a Székesegyház Szent Imre oltáránál is elhelyeznek majd egy gyerekét. Emlékként pedig minden résztvevő másodlagos gyerekét kap. A boldog elvatás előkészületeiről folyamatosan beszámolunk Önöknek. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. A bemondót Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise. Feltétlen készséggel válaszoljunk Isten kezdeményezéseire. A pápa imádkozik a svédországi iskolai lövöldözés áldozataiért. Boldog, aki nem veszítette el a reményt. A nagyszülők 5. világnapjának témája. A 2025-ös Zájed díj a közös emberiségünket ünnepli. Jordánia. Jézus és a kereszténység üzenete a békéről és a szeretetről.
Ferenc pápa szerdai katekézise. Feltétlen készséggel válaszoljunk Isten kezdeményezéseire. A Krisztus a mi reményünk témájú katekézis sorozatában a Szent Atya ezúttal Jézus Krisztus szépségét szemlélte a vizitáció, a Mária látogatása Erzsébetnél jelenetben.
Con questo forte raffreddore è difficile per me parlare.
Erős megfázásra hivatkozva a pápa nem maga olvasta fel a beszédét, hanem megkérte erre egy munkatársát, Pierluigi Giroli atyát. A szűzanya nem azt választja, hogy megvédje magát a világtól, nem fél a veszélyektől és mások ítéleteitől, hanem elindul, hogy találkozzon másokkal.
Contempliamo oggi la bellezza di Gesù Cristo, nostra speranza nel mistero della visitazione.
Ma Jézus Krisztus, a mi reménységünk szépségén elmélkedünk Mária látogatása misztériumában. Szűz Mária meglátogatja Szent Erzsébetet, de mindenek előtt az anyja mélyében hordott Jézus látogatja meg az ő népét, ahogy Zakariás mondja a dicsőítő énekében. Az angyal üzenet okozta ámulat és csodálkozás után Mária felkel és útnak indul, miként a Bibliában mindazok, akik meghívást kaptak, mert az egyetlen cselekedet, amivel az ember megfelelhet az önmagát kinyilatkoztató Istennek, az a saját feltétel rendelkezésre állása. Kezdte beszédét a pápa Hans Urs von Balthasar svájci teológus gondolatára hivatkozva. Izrael fiatal leánya nem azt választja, hogy megvédje magát a világtól, nem fél a veszélyektől és mások ítéleteitől, hanem elindul, hogy találkozzon másokkal. Amikor azt érezzük, hogy szeretnek minket, olyan erőt tapasztalunk meg, amely útjára indítja a szeretetünket, ahogy Pál apostol tanítja, Krisztus szeretete sürget minket, azaz sarkal és elindít bennünket. Mária érzi a szeretetnek ezt az indítatását, és elmegy segíteni egyik nőrökonának, egy idős asszonynak, aki hosszú várakozás után nyeri el a már nem remélt áldottságot, amit nehézséggel tud ő csak fogadni éltes kora miatt. De a szűz másfelől azért is megy Erzsébethez, hogy megossza vele a lehetetlen dolgok Istenébe vetett hitét, és azt a reményét is, hogy a neki tett ígéretek beteljesednek. Tanította a pápa katekézise. A két asszony találkozása meglepő hatást kelt. A kegyelemmel teli Mária Erzsébetet köszöntő hangja proféciára indítja az idős asszony mélyében hordott gyermeket, és kettős áldást szít fel benne. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Kíván továbbá egy boldog mondást is. Boldog az, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Fia messiási identitásának és az ő anyai küldetésének felismerésével szemközt Mária nem önmagáról szól, hanem Istenről beszél, és hittel, reménnyel és örömmel teli dicséretet zeng egy olyan éneket, amely minden nap felhangzik az egyház esti imájának Magnificat énekében. Az üdvözítő Isten dicsérete, amely alázatos szolgáló leányának a szívéből fakad, valójában egy ünnepélyes emlékezés, amely összefoglalja és beteljesíti Izrael imáját. Bibliai utalásokkal van átszőve, annak jeleként, hogy Mária nem kóruson kívül akar énekelni, hanem a bibliai atyákra akar ráhangolódni, miközben magasztalja együttérzését az alázatosak felé, azon kicsinyek felé, akiket Jézus az ige hirdetésben majd boldognak fog mondani. A húsvéti motívum erőteljes jelenléte a Magnificatot a megváltás énekévé is teszi, amelynek hátterében Izrael Egyiptomból való szabadulásának emléke áll. A múlt idejű igéket áthatja a szeretet emlékezete, amely hittel világítja meg a jelent és reménységgel tölti el a jövőt. Mária a múlt kegyelméről énekel, de egyúttal ő a jelen asszonya is, aki mélyben hordozza a jövőt. Az ének első része Isten művét dicséri Máriában, aki Isten népének mikrokozmosza, kicsimása, és aki teljes mértékben kapcsolódik a szövetséghez, míg az ének második része az atya gyermekei történetének nagy összefüggésében, makrokozmoszában végzett munkájára terjed ki, az emlékezet, az irgalom és az ígéret hármas kulcs kifejezésén keresztül. Az Úr, aki a kicsi Mária fölé hajolt, hogy nagy dolgokat valósítson meg benne, és az Úr anyjává tegye, a kibonulástól fogva kezdte megváltani a népét, megemlékezve az Ábrahámnak megígért egyetemes áldásról. Az Úr, az örökkő hűséges Isten szakadatlanul árasztotta az irgalmas szeretetet nemzedékről nemzedékre, a szövetséghez hű népre, most pedig az üdvösség teljességét mutatja meg fiában, aki arra kapott küldetést, hogy megváltsa az embereket bűneiktől. A húsvét tehát Ábrahámtól Jézus Krisztusig és a hívő közösségéig minden további szabadítás értelmezési kulcsaként jelenik meg, egészen az idők teljességében a Messiás által művelt végleges megváltásig menően. Kérjük ma az Úr kegyelmét, hogy tudjunk várakozni minden ígéretének a beteljesedésére, és hogy segítsen minket abban, hogy befogadjuk Mária jelenlétét az életünkbe. Példáját követve mindannyian felfedezhetjük, hogy minden lélek, amely hisz és remél, megfogan és megszülő Isten igéjét. Idézett a pápa beszéde Szent Ambrustól, és ezzel be is fejezte szerdai katekézisét.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
A pápa imádkozik a svédországi iskolai lövöldözés áldozataiért. Ferenc pápa imádkozik mindazokért, akik Svédország történetének legsúlyosabb tömeges lövöldözése miatt gyászolnak. Pietro Parolin bíboros államtitkár a Szentatya nevében küldött részvédtáviratában kifejtette Ulf Kristersson svéd miniszterelnöknek a pápa a tragédia miatti szomorúságát. Ferenc pápát mélyen elszomorította a közép-svédországi Örebro városában kedden történt halálos lövöldözés, amely legalább 11 ember életet követelt. Lelki közelségét fejezte ki a traumát okozó incidens által érintetteknek. A pápa üzenetében imádkozik az elhunytak lelkiüdvéért, gyászoló családjaik és barátaik vigaszáért, valamint a sérültek mielőbbi felépüléséért. Végezetül Ferenc pápa megismételte, hogy a nemzet számára ebben a nehéz időszakban kéri a mindenható Istentől az egység és a béke ajándékait Svédország népének. 11 ember vesztette életét egy felnőtt oktatási központban történt lövöldözésben, ami az ország történetének legsúlyosabb fegyveres merénylete. A fegyveres férfi, akinek motivációja egyelőre nem ismert, feltehetően a halottak között van.
Boldog, aki nem veszítette el a reményt. A nagyszülők 5. világnapjának témája. A Szent Év központi gondolata a remény, a nagyszülők és idősek következő világnapjának témája, amelyet július 27-én tartunk. A Sirák könyvéből vett idézet arra utal, hogy az Úrban való reménység mutatja meg az utat, a keresztényi és kiengesztelődött időskor felé. A nagyszülők és idősek 5. világnapjára tehát a szentévi reménység témáját választotta a pápa, amint arról a Világiak Család és Életdikasztérium közleményében tájékoztatott. Ferenc pápa 2021-ben alapította meg a világnapot, hogy ráirányítsa a figyelmet a nagyszülők és az idősek jelenlétére, akik a remény jelei lehetnek minden családi és egyházi közösségben. A világnapot megelőzően május 30-ától június 1-jéig zajlik majd a családok, gyermekek, nagyszülők és idősek szentévi ünnepe. Ne hagyj el öregkoromban! Ezzel a témával tartottuk tavaly a nagyszülők és idősek 4. világnapját. Üzenetében a pápa akkor egy olyan individualista szemlélet terjedésére figyelmeztetett, amelyben az idős embert gyakran koloncnak tartják, aki túl sokba kerül a társadalomnak. A Szentatya arra szólított, hogy szakítsunk ezzel a látásmóddal, és egy olyan jövő megteremtésé munkálkodjunk, amelyet a generációk közötti szövetség kovácsol egybe.
A 2025-ös Zayed díj a közös emberiségünket ünnepli. Az Egyesült Arab Emírségekben tartott ünnepségen a 2025-ös Zayed díjat az emberi testvériségért Mia Motley klímaváltozási aktivista és Barbados miniszterelnöke, Heman Bekele 10 éves feltaláló és a World Central Kitchen élelmiszersegélyszervezet kapta. A 2025-ös Zayed díjat az emberi testvériségért a World Central Kitchen nevű civil szervezet Barbados miniszterelnöke Mia Motley és a 15 éves etióp-amerikai feltaláló Heman Bekele kapta. A díjat keddeste adták át Abu Dhabi belvárosában, az alapító emlékműnél, amely az emirátust jellemző felhőkarcolók és fasorok között található. A Zayed díjat immár 6. alkalommal adják át minden év február 4-én. 2019-ben ezen a napon tették közé Ferenc pápa és Ahmad al-Tayeb, az Al-Azhar főimámja által aláírt közös nyilatkozatot az emberi testvériségről. Ez az úttörő dokumentum inspirálta a Zayed díj létrehozását. A díjátadó ünnepségen elsőként Mia Motley, Barbados miniszterelnöke lépett színpadra. Miniszterelnökként az éghajlatváltozás elleni határozott fellépéséről vált ismerté, többek között arról, hogy felvállalta, hogy országa megteremti a 100%-ban megújuló energia felhasználását 2030-ra. Motley hangsúlyozta az összegyűlt vendégeknek, hogy nem tudjuk szétválasztani az embereket és a bolygót. Az emberi fejlődés nem lehetséges, ha nincs hol laknunk. Megállapította, hogy a Zayed díj a közös emberiségünkre helyezi a hangsúlyt, és lehetőséget kínál, hogy arra összpontosítsunk, ami igazán számít. Ezt követően Erin Gore, a World Central Kitchen vezérigazgatója szólalt fel. A szervezet élelmiszersegélyt nyújt a humanitárius válságoktól szenvedő közösségeknek. Az Izrael és Hamas közötti háború 2023. októberi kitörése óta 100 millió ételt biztosított a gázai palesztinoknak. Az emelvényen meghatottan olvasta fel a World Central Kitchen 7 munkatársának a nevét, akiket egy izraeli dróntámadás ölt meg Gázában 2024. április 1-én. Elkötelezettségük ösztönöz bennünket, mondta. Végül a 15 éves feltaláló Heman Bekele lépett a színpadra. Költséghatékony szappant tervezett a korai stádiumú bőrrák megelőzésére és kezelésére, amelyet az Egyesült Államokban a John Hopkins Bloomberg közegészségügyi iskolában tesztelnek. Bekele elmondta, hogy a pénzdíjjal más projektjeit fejleszti tovább, beleértve egy kórház építését szülőhazájában, Etiópiában. A díjátadó ünnepségen a Vatikáni Rádió tudósítója beszélgetett Christoph L. Cassis érsekkel, a Szent Szék Egyesült Arab Emírségekbeli apostoli nunciusával. Az Egyesült Arab Emírségekben írták alá először az emberi testvériségről szóló nyilatkozatot, és az ország azóta is a dokumentum erős támogatója. El Cassis érsek a Szent Szék első, az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodó nunciusa, Az interjúban bemutatta a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok elmélyülését. Kifejtette, hogy azok 2007-ben kezdődtek, és nagy lépést tettek előre a pápa 2019-es látogatása által. A két ország kapcsolata ma nagyon jó, mondta, megjegyezve, hogy együttműködésük fő célja éppen az emberi testvériség előmozdítása világszerte. Végül a nuncius hangsúlyozta a Zayed díj fontosságát, mondván, hogy Ferenc pápa és a főimám együttműködése minta mások számára, és emlékeztet arra, hogy mindannyian egy család vagyunk.
Jordánia. Jézus és a kereszténység üzenete a békéről és a szeretetről. Február 28-áig látható Rómában a Cancelleria épületében a kiállítás, melynek címe Jordánia, a kereszténység hajnala. A jordán hasemita királyság turizmusért és ókori kincsekért felelős minisztere Lina Annab nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak a pluralista társadalom értékeiről. Az én hazámban éltek keresztények, ma is élnek és élni is fognak. Ez nagyon fontos üzenet számunkra. A jordániai társadalom keresztények és muzulmánok mozaikja, akik harmóniában és emberségben élnek együtt. Erről tanúskodik a Rómában megrendezett kiállítás, melyet február végéig láthatnak az érdeklődők a Palazzo della Cancelleria termeiben. Lina Annab január 31-én nyitotta meg a tárlatot, amelyet a hasemita minisztérium szervezett a Szent Székkel karöltve. 90 leletet mutatnak be 34 régészeti lelőhelyről, melyek a keresztények jordániai gyökereiről tanúskodnak. A jordán társadalom összetettsége fontos, mert az ország identitásának része. Sokan nem tudják, hogy keresztények élnek Jordániában, holott fontos lenne tudni, hogy maga a kereszténység innen ered, a Szentföldről, Palesztinából, ezekből az országokból, ahol Jézus élt, és ahol elkezdte hirdetni a kereszténység békéről és szeretetről szóló üzenetét, fejtette ki a miniszter. Ez nagyon fontos üzenet számunkra. A mi társadalmunk pluralista, tette hozzá. Ezt a felfogást erősíti a nemrég felszentelt templom, mely Jézus megkeresztelkedése helyszínén épült Al-Maktasban, a hasemita királyságban. Az ünnepélyes szertartást Pietro Parolin bíboros vezette a pápa küldötteként, több mint 6000 hívő jelenlétében. A főpásztor a vatikáni médiának elmondta, ezt a régiót sok konfliktus és feszültség gyötörte meg, egy időben alá volt aknázva, most pedig szépen megművelt földek húzódnak rajta. Ez már önmagában a remény jele. Ahogy a próféta mondja, a dárdákat metszőkésekké lehet alakítani, a fegyverek a béke eszközeivé válhatnak. Az új templom a Jordán folyó partján épült, ami az egyik legkeresettebb hely a keresztény zarándokok számára. Emellett fölkeresik a Mózes emlékhelyet a Nébóhegyen, Madaba várost és ősi templomait, a hegyi miasszonyunk templomot, ami a boldogságos Szűz Máriának állít emléket, Telmár Eliászt, ahol Illés próféta született, Makereuszt, mely keresztelő Szent János vértanúságáról mesél nekünk. Egész Jordánia fontos a zarándokok számára, hangsúlyozta a miniszter, aki azt szokta mondani, hogy amikor a zarándokok felkeresik Jordániát, nincs is szükségük idegenvezetőre, elég nekik a Biblia, hiszen a kereszténység sok eseménye Jordániában történt. Fontos számukra a vallási turizmus, hiszen a vallások története szorosan kapcsolódik Jordániához. Emellett pedig a turizmus jelentős részét teszi ki az ország gazdaságának.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Indulj és menj, hirdess szavam, népemhez küldelek én. Tövis és gaz, vér és panasz, meddig hallgassam még én. Küldelek én, megállhatok én, csak menj és hirdess szavam. Küldelek én, megállhatok én, csak menj és hirdess szavam. Tüzessé teszem ajkaidat, gyémántá homlokodat. Népennek őrévé rendellek én, szent lelkemet adom melléd. Hát küldelek én, megáldalak én, csak menj és hirdess szavam. Küldelek én, megáldalak én, csak menj és hirdess szavam. Indulj és menj, hirdess szavam, népemhez küldelek én. Tövis és gaz, vér és panasz, meddig hallgassam még én. Küldelek én, megállhat én, csak menj és hirdess szavam. Küldelek én, megállhat én, csak menj és hirdess szavam. Tüzessé teszem ajkaidat, gyémántá homlokodat. Népennek őrévé rendellek én, szent lelkemet adom melléd. Hát küldelek én, megállak én, csak menj és hirdess szavam. Szavam, igen. Ó, küldelek én, megállak én, csak menj és hirdess szavam. Küldelek én, megállak én, csak menj és hirdess, csak menj és hirdess, csak menj és hirdess szavam, ó, hirdess szavam. Igen, szavam, csak menj és hirdess, csak menj és hirdess, csak menj és hirdess szavam.
A nap verse. Márai Sándor, a kutatók. Mindig messze keresik valahol az Istent. A nagy dolgokban, mint egy távcsővel és nagyítóval, a csillagok, felhők és végtelenségek között. De én már tudom, hogy biztosabban megtalálom őt az egészen kis dolgokban, a véletlenekben, a jelentéktelenségben, azokban a pillanatokban, mikor csodálkozva pillantunk föl, valamit értünk, amit az elébb az élet sivatagjai és szakadékai között vándorolva nem értettünk. Ez a pillanat, mikor egyszerű és világos lesz valami, ami az elébb homályos és érthetetlen volt, ez a pillanat, mikor fölénk hajul Isten. Hiszek benne. Néha azt hiszem, csak nem frivolitás és túlbuzgalom hinni benne. Több, és más ő annál, sem hogy hitem vagy tagadásom eldönteni kettőnk viszonyát.
Márai Sándor Kutatók című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Márai Sándor 1900. április 11-én született Kassán, Grosmit Sándor néven. 1917 nyarán Pestre került, és jócskán kivette a részét a budapesti szellemi életből. Már 18 évesen tárcákat írt a Budapesti Naplóba. 1918-ban részt vett a kommunista írók aktivista és nemzetellenes csoportjának alakuló ülésén, valószínűleg ezért hagyta el Magyarországot. Prágába, majd Lipcsébe utazott. 1923-ban megnősült, és feleségével Párizsba költözött, ahol 6 évig éltek. Visszatértek Budapestre, népszerűsége gyorsan nőtt, de a magánéletében nagy csapás érte. Kisfia Kristóf meghalt, neki pedig lányfalun kellett átvészelnie a főváros ostromát. Itt ismerkedett meg egy János nevű kisfiúval, akinek szülei eltűntek a háborúban. Márai magához vette az árvát, és sajátjaként nevelte fia helyett. Újra része lett az irodalmi életnek, de nem nézték jó szemmel, és ő sem érezte igazán itthon magát. 1948. szeptemberében végleg elhagyta az országot. 1952 és 1967 között New Yorkban élt, de sem a politikai életből, sem az ottani irodalmi kör életéből nem vette ki a részét. Elveszítette a reményt, hogy valaha is visszatérhet Magyarországra. A magyarországi eseményeket mindig nyomon követte. Az 56-os forradalom után műsora volt a Szabad Európa Rádió magyar adásában. Élete végére teljesen elmagányosodott. Felesége és fogadott fia is meghalt, az ő egészsége is egyre romlott. Figyelemmel kísérte a Magyarországon elkezdődött politikai változásokat, de csak mint külső megfigyelő. 1989-ben a változások küszöbén halt meg. A halott kém lőfegyverrel elkövetett öngyilkosságot állapított meg. Hamvait az óceánba szórták.
A nap imája.
Igen, Uram, úgy legyen. Igen, Atyám, mindig igent mondok. Örökké áldott légy Istenem, aki mindenek fölött jó vagy. Élek vagy halok, mindig boldog vagyok abban a tudatban, hogy olyan mérhetetlenül jó az Isten. Ó, Uram, Te vagy az én reményem. Benned bízik a lelkem. Nem kell félnem, hiszen Te, Istenem, nem csak velem vagy, hanem bennem is vagy, és én Te benned. Atyám vagy, Uram és Istenem vagy, lelkemnek barátja vagy, szívemnek királya, lelkemnek szerelme vagy.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 513